Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
Indul az évad a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, a nyitó koncert a Nemzeti Filharmonikus Zenekar nevéhez fűződik, június 2-án este 8 órától felcsendül majd Doknányi Ernő ünnepi nyitány című műve is, amelyet Budapest tiszteletére írt. A zenekart Káli Gábor vezényli, a sztárvendég Daniel Lozakovics hegedőművész, az előadáson Herboy Domonkos, a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar énekkar és kottatár főigazgatója nyilatkozott rádiónknak.
Ez egy nagyon régi hagyomány. Még bőven Kocsis Zoltán ideje alatt alakult ki, hogy a Margit-szigeti nyári fesztiválnak a nyitó koncertjén a Nemzeti Filharmonikusok játszik, és valóban idén is így van ez, mert mindig nagyon boldogan szolgáljuk ezt a hagyományt így az évad vége felé. Különös aktualitásai vannak az idei koncertnek. Egyrésztről azért, mert Budapest város 150 éves, és ennek tiszteletére, pontosan nem ennek tiszteletére, hanem Budapest tiszteletére írt a Doknányi Ernő az ünnepi nyitányát. Úgyhogy ezzel fog kezdődni a koncert. Utána pedig Camille Saint-Saëns-nak a harmadik hegedű versenye fog elhangzani. Egy ifjú svéd hegedű művész előadásában Daniel Lozakovicsnak hívják a fiatalembert. Ő még 2016-ban bukkant föl a komoly zenei palettán, ha szabad ezt így fogalmazni, a Spivakov nemzetközi hegedűversenynek lett a győztese. Tehát tulajdonképpen egy csoda gyerekről beszélünk, 22 éves a fiatalember, és vele még nem játszottunk, de felvételeken már én láttam őt és hallottam őt, és egy fantasztikus tehetség, egy borzasztó kerek egész az ő hegedülése, ami ebben a korban nagyon ritka. A szünet után pedig egy igazi népszerű szimfóniát játszunk, Csajkovszki 5. szimfóniáját, ami tulajdonképpen a Sors szimfónia alcímet is viseli, bár nem összekeverendő Beethoven 5. Sors szimfóniájával. És Csajkovszki maga úgy nyilatkozott erről a művéről, hogy ez a mű, ez a teljes meghajlás a sors, illetve a végzett kifürkészhetetlen parancsa előtt. Tehát mondhatjuk is, hogy ez egy fajsúlyos mű lesz. Az est karmestere pedig Káli Gábor, ifjú karmester. Évad vége van a művészeknek, hasonlóan a diákokhoz, ugye mindig szeptembertől valamikor a nyár elejéig tart az élet, ha szabad ezt így mondani. Az egész évadban általában nagy koncerttermekben játszunk, ezért mindig egy ilyen felüdülés kimenni a Margit-szigetre, a fák alá, és egy ilyen környezetben játszani, úgyhogy mindig nagy örömmel teljesítjük ezt a kötelességünket. Úgyhogy most is nagyon várjuk ezt a koncertet. Szerintem nagyon jó kis koncert lesz.
A koncert nyitásaként egy 150 főből álló gyermekkórus adja majd elő Karamel Budapestről írt 1873 című szerzeményét a zenekarral közösen.
Fesztivál.
Teljessé vált a 32. Művészetek Völgye programja. Az összművészeti fesztivál csaknem 2200 zenei, irodalmi, színházi, családi és egyéb eseménnyel várja a látogatókat július 21-e és 30-a között Kapolcson, Taliándörögdön és Vigánpettenden. A fesztivál 10 napja alatt új és megújult zenei helyszínek, még több színház és gyermekprogram, irodalom és kiállítást tölti meg élettel a falvakat. A művészetek völgye a könnyű zenétől a világzenén és a jazzen át a klasszikus zenéig, a kortárs tánctól az új cirkuszig, a színháztól az irodalomig, a filmtől a képzőművészetig szinte minden műfajban kínál programokat. Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter a rendezvénysorozat sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy a művészetek völgye a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt gazdag programkínálatának egyik legmegbecsültebb eleme, a környék egyik legrégebbi és legsikeresebb kulturális attrakciója. A faluban több mint 40 helyszínen mintegy 2200 programmal készülnek, így naponta átlagosan 220 esemény várja majd a látogatókat. A fesztivál 10 napja alatt új és megújult zenei helyszínek, még több színház és gyermekprogram, irodalom és kiállítást tölti meg élettel Kapolcs, Taliándörögd és Vigánpetend udvarait emelte ki. A művészetek völgye a színháztól az irodalomig, a filmtől a képzőművészetig szinte minden műfajban kínál programokat, de az érdeklődők workshopokon, jogán, gyerekfoglalkozásokon és biciklitúrán is részt vehetnek, vagy elmerülhetnek a kézműves vásár forgatagában. A Petőfi udvara 200 éve született költőóriás előtt tiszteleg, irodalmi és alkotóművészeti programokkal, kiállításokkal bemutatva a Petőfi Kulturális Ügynökség szerte ágazó tevékenységét, de itt lépnek majd fel a hangfoglaló program támogatottjai is.
programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Gróf Zsicsi és Nagyvázsonyi Zsicsi Jenő, a nagymúltú Zsicsi család sarja, a 19. század egyik jeles iparpolitikusa volt. A jogi egyetem után egyenes út vezette a politikai pályára, 1860-ban Fejér megye főszolgabírója volt, majd ezt követően jobban belevetette magát a közéletbe, 3 cikluson keresztül volt országgyűlési képviselő. Nagy példaképe volt gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar, az ő példájának köszönhetően gyakran utazott külföldre tanulmányutakra, ahonnan hazatérve csatornázási és vízépítészeti fejlesztések láttak napvilágot az Alföldön és az ország számos szegletében. Az iparbáró rájött arra, hogy az ipar fejlesztéséhez elengedhetetlen a kiállítások szervezése, így 1879-ben megrendezte az egyik legjelentősebb ipari kiállítást Székesfehérváron. Több ezren vettek rajta részt, és a város infrastrukturális fejlődését is eredményezte. Nagy jelentőségű újításai és befolyásából adódóan haláláig ő volt az Országos Iparegyesület elnöke. Nyitott személyiségéből fakadóan nem csak az iparban tett jelentős cselekedeteket. A magyarság tudat felkutatása és a kalandvágy egészen a Kaukázusig elrepítette. Saját költségén több expedíciót is indított a magyarság eredetének felkutatása érdekében. A vadászat és a természet szerelmese gróf Széchenyi Zsigmond. Sárvár felsővidéki gróf Széchenyi Zsigmond ugyan grófnak született, munkássága sokkal többre emelte őt. Az ország egyik legkiemelkedő vadászaként tartják a mai napig számon. Érettségi után besorozták katonának az első világháborúban, amiután beiratkozott a jogi egyetemre. Ám hiába várt olyan sokat a jogi tanulmányaira, egészen korán félbehagyta. Inkább az élővilág és a természet tanulmányozását tűzte ki célul. A természet iránti kötődése olyan szintre emelkedett, hogy Cambridge-ben és Oxfordban bővítette zoológiai ismereteit. A szakmai fejlődés követően hazatérve a családi hagyományhoz hűen a köröshegyi birtokon gazdálkodott. Több tucat alkalommal járt Afrikában, aminek köszönhetően otthoni trófea gyűjteménye és vadászati szakkönyvtára egyre csak gyarapodott. A háború elpusztította szinte az egész életművét. Elvesztette a családi biztonságot és vagyona elég tetemes részét, így munkát vállalt vadászati felügyelőként. Majd később a mezőgazdasági múzeum múzeológusaként dolgozott.
Kiállítás.
A két világháború közötti Art Deco korszakot bemutató tenisztörténeti kiállítás nyílt a budapesti Szépjuhászné klubban, a Közép-Európa legnagyobb sportági relikvia gyűjteményében rendelkező Gáspár Balázs Centruma 2019-ben Körmeci Zsuzsa kiállításának is otthont adott, 2020-ban pedig a tenisz magyarországi kezdeteit felidéző tárgyakat lehetett megtekinteni. Utóbbiban a nagy közönség elé került többek között egy 1875-ös, ma már milliókat érő faütő, továbbá a Kertész János által 1903-ban kiadott első magyar teniszkönyv, valamint egy rajz az 1908-as olimpiára teniszben nevezett Cséri Katalinról. Az 1920-as és 30-as éveket bemutató tárlat megnyitóján a klubvezető kiemelte Kerling Béla hagyatékát, a mindössze 46 évet élt sportember 308 trófeát szerzett teniszben, 38-szoros magyar bajnok volt, és elődöntött vívott Wimbledonban. Emellett világbajnok asztali teniszező, illetve gerelyhajító, nagypályás kézilabdázó, jéglabdázó és válogatott labdarúgó is volt, teniszben pedig forradalmasította a fejfölötti játékot. A kiállításon egy aláírt fotó szerepel tőle, valamint az ütő-szorító tároló eszköze, amely a faütőket védte a vetemedéstől. Látható még egy általa megnyert felvidéki torna eredeti ágrajza, valamint a tenisz és golf című sportág ismertető kötet, amelyet ő szerkesztett 1929-ben. A korszakból olyan relikviákat lehet még megcsodálni, mint Suzanne Lengen, akiről stadiont neveztek el a Roland Garroson, bőrmarkolat nélküli faütője, a tízszeres Grand Slam bajnok Bill Tilden ütője, amelyre még a legendás amerikai játékos fényképét is rányomtatták, a világranglistán a 30-as években második angol Bunny Austin ritka merevítős ütő különlegessége, ő hordott először rövidnadrágot egyébként a meccseken, valamint a háromszoros wimbledoni győztes Fred Perry eredeti ütője, továbbá egy labdát reklámozó korabeli plakátja. Gáspár Balázs tervei szerint a sportág történeti tárlat 1-2 évig lesz megtekinthető a második kerületi teniszklubban. A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Teljes napok esnek ki, miközben röpke pillanatok válnak örökké valóságá, ezt tapasztalja két év után a Kamasz Péter egy bizonyos magániskolában, ahol egyáltalán nem érzi jól magát, pedig korábban sem volt könnyű az élete. Ebben az intézményben megismerkedik Katerinával, aki furcsa kísérletbe kezdett, hogy megvizsgálja az időt, és kapcsolatba kerül még velük egy fiú, a gyógyszerekkel, nyugtatókkal tompított August, aki viszont kevés dologra emlékszik a múltjából, számára is valahogyan máshogy telnek a napok. A 70-es évek Dániájában járunk, Péter Hög könyvében, melynek címe Megmenthetők. Most Sós Anita fordítóval beszélgetünk róla, egészen szokatlan a regény hangulata, stílusa, ezzel kezdjük az interjút.
Azt hiszem, hogy ez egy elég tipikusan Péter Hög stílusú regény, aki megpróbál rendkívül tárgyilagosan, mint egy ilyen külső megfigyelőként beszélni az eseményekre. És az az érdekesség ugye ennek a könyvnek, hogy van egy egyes szem első személyű elbeszélőnk, egy gyerek, aki tulajdonképpen részese az eseményeknek, és helyenként tragikus történéseket él át, és ennek ellenére az az érzés az olvasónak, hogy ez egy nagyon tárgyilagos, távolságtartó elbeszélés, de valószínűleg erre a gyereknek erre szüksége is van pont a túléléshez. Tehát ez az érzelemmentesség, ez az intézetben nevelkedő fiúnak a módszere arra, hogy életben maradjon.
Nem csak ezt a gyereket látjuk, hanem felnőttként is látjuk őt.
Gyakorlatilag ide-oda ugrálunk az időben. Tehát az elsőleges a történet tulajdonképpen nyitva marad. Nem tudjuk, hogy megmenthető-e az a fiú. Az egész onnan derül ki, hogy megjelenik a férfi, a felnőtt férfi, akiről aztán majd tudjuk, hogy gyermeke van és felesége.
Tehát túlélte ezeket az intézeti éveket.
Igen.
Egyrészt mi célt szolgál az intézet, másrészt pedig milyen eszközöket alkalmaz, mert pont ettől a távolságtartástól, vagy még számtelennek is lehetne mondani szerintem ezt a hangvételt, szóval ettől még kegyetlenebbnek tűnik.
Igen, ez egy magániskola, Bill magániskolája, egyébként ennek valós modellje van, maga Péter Hög is egy magániskolában tanult, és gyakorlatilag ezt fel is használta az ott szerzett tapasztalatait, élményeit akkor, amikor erről az iskoláról ír, és ezt az iskolát választja a történet helyszínéül. Amit tudni kell erről a magániskoláról, ami általában jellemző a dániai magániskolákra, hogy ez a jobbmódú családok gyermekei számára létrehozott intézmény. Az iskolában kislétszámú osztályok vannak, hosszú várólistákkal, tényleg alaposan kiválogatják, hogy ki az, akit felvesznek. Nem elég csak a gyereknek a teljesítménye, nagyon megnézik, hogy kik azok a családok, akik ide küldik a gyerekeket. Egyfajta konzervatív értékrend alapján válogatnak, nagyon fontosnak tekintik a pontosságot, a tekintélytiszteletet, és ha így megnézzük a könyvben szereplő tanárokat, akkor el is mondhat, hogy a szakmai felkészültség abszolút a helyén is van, viszont a pedagógiai felkészültségük azért nagyon sok tekintetben megkérdőjelezhető.
Az embernek azért az első jó néhány oldalt olvasva az az érzése, hogy ez egy javítónevelő intézet, ahol problémás gyerekeket kell megrendszabályozni, vagy fegyelmezni, vagy móresre tanítani. Pillanatig sem jut az embernek eszébe, hogy ezt valaki önszántából vállalja gyerekként, vagy szülőként, hogy a gyereke ide bekerüljön.
Ugye a gyerekeknek nagyon szigorú napirendjük van, tehát egy szabad pillanatot nem hagynak nekik, mert ezt is a nevelés részének tekintik. Egy kicsit az az érzésünk, hogy azért nincsen szabad idejük, mert akkor esetleg gondolkoznának. Idejük maradna saját magukra, egyfajta öneszmélés indulhatna el, tehát ezért inkább beszabályozzák őket, mindennek megvan a maga ideje. Reggeli zsoltárra, hogy áhítat, utána a tanórák, azt még a szünetben is megvan a szabály annak, hogy mikor, hol, hogyan sétálhatnak, akár az udvaron, vagy a folyosóra, hogyan mehetnek ki. Tehát tényleg minden percük be van osztva, és azok, akik bentlakásos diákok, azoknak a délutánjuk is egészen este 9-10-ig be van osztva.
Nem is kommunikálhatnak egymással, tehát barátságokról nem nagyon lehet itt szó.
Nem, a barátságok azok között, vagy valamiféle személyes kapcsolat azok között alakul ki, akik ezzel a rendszer ellen megpróbálnak fellázadni.
Indokolt, ha csak a fegyelmezést nézzük, vagy a pedagógusok nem emberi hozzáállását, akkor indokolt ez az én érzésem, hogy olyan, mintha egy problémás gyerekek megjavítása lenne a cél?
Igen, ezt az oldalát látjuk kidomborítva, mivel a három főszereplő pont a problémás, vagy nehezebben kezelhető gyerekek közé tartoznak, ugye a többieket nem nagyon látjuk. Róluk annyit tudunk, hogy ők azok, akik megfelelnek a szabályoknak, teljesítik a kötelezettségeiket, velük nincsen probléma. És amit mi látunk, ugye az, hogy azok, akik viszont ezeknek a szabályoknak nem tudnak megfelelni, ők hogyan esnek ki ebből a rendszerbe, és ővelük szemben milyen szankciókat alkalmaznak. És ugye itt az is benne van, hogy bár az iskola működését szabályozó törvényekben ebben az időszakban már benne van, hogy Dániában nem alkalmazhatnak testi fenyítést, azért ennek az iskolának a nevelési eszközeinek a szerves részét képezi az, hogy elcsattan egy popon, megalázzák őket, tehát ami bennem így kialakult kép, ez sokkal inkább egy ilyen poroszos iskolarendszer, mint amit mondjuk mi elképzelünk akár már a 70-es évek dán vagy skandináv oktatási rendszeréről.
Nézzük ezt a fiút, aki beszél és bemutatja a tanárokat, a társait, ezt az egész rendszert, ezt az intézményt az olvasóknak, hogy egyrészt mit cipelül, milyen az ő háttere.
Ugye azt tudok mondani, hogy a főszereplő az maga a narrátor Péter, de talán nehéz is egy kicsit megállapítani, hogy amikor a Lázadást nézzük, hogy ki is az igazi főszereplő, mert a lány Katarina, ő épp úgy egyfajta főszereplői helyet is elfoglal, hiszen magát ezt a kísérletet, amit ők az idővel majd végeznek, ezt ő találja ki. Tehát mintha ő lenne az egésznek a motorja, és ehhez csatlakozik Péter a főszereplő. Ugye róla azt kell tudni, hogy ő egy árva fiú, több nevelőintézetet is megjárt már, számos abúzust elszenvedett már ezekben az intézetekben, és tulajdonképpen egyfajta utolsó esélyként kerül a Billbe, ösztöndíjasként. Ez az ő utolsó esélye arra, hogy ahogy a regényben megfogalmazódik, felemelkedjen a fénybe. Ugye az iskola feladata, hogy ezeket a valamilyen szempontból sérült gyerekeket felemeljék a fénybe, ugye ez többször elhangzik, és lehetővé tegyék a beilleszkedésüket a társadalomba, hogy aztán majd normális felnőtt életet éljenek. Katarina, ő ugye 2 évvel idősebb a fiúnál, Péternél, ő tulajdonképpen az elején, amit nem ismerünk, csak később rakjuk össze az élete mozaikjait, ő teljesen megfelel azoknak a követelményeknek, amiket az iskola támaszt az itt nevelkedő gyerekekkel, illetve a családjaikkal szemben. Tehát ő egy átlagos, jómódú polgári családból származó lány, akivel gyakorlatilag 7 évig semmi probléma nincs, és ott történik az életében egy hatalmas tragédia, az édesanyjánál rákot diagnosztizálnak, és nagyon rövid idő alatt őt elveszíti, és ezt a veszteséget az édesapa nem bírja elviselni, és ő pedig 1,5 éven belül öngyilkosságot követelt. Tehát Katarina is árva.
És olyan egyébként, mintha Katarina lázadása abból adódna, hogy ilyen minden mindegy az ő élete, nem? Tehát, hogy ő az, aki bemegy oda, ahova nem kéne, megnézi azt a dokumentumot, amit nem kéne, kikutatja, leveleket ír, titokban odaadja Péternek, hogy találkozzanak. Szóval, hogy valahogy, mintha ebben nem lenne félelem, de talán csak mindegy.
Valószínűleg számára már minden mindegy. Tehát ő felteszi az életét erre a kísérletre, hogy ők kísérleteznek az idővel, és ugye ennek is az a lényege, hogy hogyan válhatnak pillanatok örökké valósággá, ugye attól függően, hogy éppen abban a pillanatban mit élünk meg. Az az idő, amit ők megélnek, az gyakorlatilag mindegyikük szempontjából valamilyen formában vagy tragikus, vagy a normálistól eltérő. Tehát valahol ez a kizökkent időnek a megélése.
Sós Anita fordítóval beszélgettünk Péter Hög Megmenthetők című regényéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.